Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szőke László, a Budapest gyógyfürdői és Hélizei ZRT vezérigazgatója. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de meghallgathatják az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Április 28-án elindult a strandszezon, és folyamatosan nyitnak azóta is a fürdők. Mi a logika abban, hogy melyik előbb, melyik később?
Ennek sokféle oka van. Egyrészt egy hagyomány, tradíció. Tradíció az, hogy a május 1-i hétvégén, ami most éppen a május 1-i hétvégén április 28-ára esett, nyit a Palatinus. Ezt most hozzákapcsoltuk a Paskát, és a Paskál most olyan fejlettségi szintet ért el, hogy úgy tudunk nyitni korábban. Logikusan először a melegvízűbb, vagy melegvizes strandjaink nyitnak, később nyitnak a kevésbé melegvizesek, és akkor legvégén ez a pünkös fürdő pedig a még kevésbé melegvizes, illetve a kisebb méretűek. Ez az egyik, tehát egy tradíció. A másik pedig az igényszint. Igazából a strandokra a nagy igény az iskolai szünet kezdete után jelentkezik. Teljesen logikus.
Logikus volt. Egyébként iskolában van a gyerek.
Így van, természetesen. A május első hétvégén megnyitott két strand el tudja látni Budapesten az igényt. Ezért most május 26-ai hétvégén nyit két újabb egységünk, a Csillaghegyi nagy strand terület és a római strand, és június 2-án a pünkösfürdői strand. Ez egy szokás, bármikor tudunk rajta változtatni, de ezt tartjuk igazából jónak, és még nem igazából strand, de jelentős külső területe bővült március 30-ával a Gellért fürdő is, ott már március 30-án megnyitottuk a künti részt. Volt rá igényt, és jó volt az időjárás, hiszen a harmadik faktor ebben a kérdésben az időjárás.
Hogy szokott egyébként beindulni az, mint lobbanásszerűen, vagy szépen lassan telnek meg, amikor az emberek rájönnek, hogy nyitva van, vagy ha hagyománya van, akkor mindenki tudja, hogy május 1-én úgyis elmegyünk a strandra.
Ide 11 fürdőt üzemeltetünk, vagy 11 egységet üzemeltetünk, ebből 9 egész évben nyitva van. Kettő van olyan csak, amit csak idén jellegűen nyitunk meg, ez a római és a pünkös fürdő. Tehát éppen emiatt ugrásszerű növekedés nincsen. Lassú növekedés van, illetve egy kánikulai hétvégén tényleg valóban, ahogy mondta, ugrásszerűen megnő a látogatottságunk, de mivel állandó fürdők, és a fürdőink télen ugyanúgy használhatóak, mint nyáron. Tehát ezért ugrásszerű növekedésről nem beszélnék, de van néhány olyan egységünk, ami a nyári melegben kisebb a forgalma, mint télen. A kis kinti területen rendelkező egységek, Rudas, Király, Dandár. Dandárnak van kint, mindegyiknek van kinti része is, de kicsi.
Volt ezen az áprilison, meg a május elején is néhány olyan nap, amikor villámgyorsan változott az idő. Pillanatok alatt beborult hatalmas felhők, villámok. Mi ilyenkor a strandokon a szabály, amikor látják, hogy mindjárt villámlani fog? Mindenki ki a vízből, mint a Balatonba, vagy mi a szabály?
A középtávú tervünk között szerepelt, tervünk között szerepelt, őt most már teljesítettünk, hogy a meleg vízzel rendelkező csak nyáron nyitott strandokat egészében üzemeltetővé alakítsuk át. Ez igazából kettőre vonatkozott, a Paskára és a Palatinuszra, mind a kettő most már egészében üzemel. És egyik ok pont az, amit ön kérdezett, hiszen a Palatinuszon jó néhány előfordult, hogy nyár volt, borús volt az idő, és a fürdővezető úgy döntött, hogy hazaküldi a dolgozókat. Mondjuk ez volt reggel 8-kor. 10 órára kisütött a nap, ragyogott minden, és a vendégek megjöttek és zörgetik abba, hogy be akarunk jönni, és azt mondják, hogy hogy lehetnek ilyen hülyék, hogy ilyen gyönyörű időben be vannak zárva. Csak ugye mi reggel 8-kor zártunk be, és tényleg az időjárás annyira szeszélyes, és egyre jobban szeszélyes, hogy egy állandó jel, ahol van benti rész is, ott ez nem kérdés, kinyitunk, és hogyha esik az eső, a vendégek bemennek a benti részre. Úgyhogy ez is az egyik oka volt, több ok mellett, ez is egyik oka volt annak, hogy minél több melegvizes strandot, ez 2 darab, átalakítsunk egész évben üzemelő fürdőt.
Most én tényleg a vészhelyzetre vagyok kíváncsi.
Amit ja, azt látja, hogy villámlásnál?
Igen. Ugye a Balatonból ilyenkor ki kell jönni. Nagy vízből villámlik, ki kell jönni.
Nagy viharnál ez természetesen nálunk is van. Amikor villámlás, hát eső, egyszerű esőnél nem, hát az... de egy villámlásnál igen. A úszómesterek, fürdővezetők erre figyelnek, ez természetes.
Bevezetik mindenhol a készpénzmentes fizetést. Ez nagy fesztiválokon már napi gyakorlatnak számít. Igen. A strandokon mi az oka ennek? Azon kívül, hogy ne lopják el a pénztárcát feltűnően.
Ez egyik ok ez, amit ön mondott, de ez egy nagyon komoly ok. Nagyon, nagyon könnyű úgy ellopni egy pénztárcát, ott van egy pokrócon.
Le van takarva, pokrócszéffel.
Vannak ilyen zárható széfjeink is, de hát az néhány száz van mondjuk egy Palatinuszon, és egy csúcsidőben a Palatinuszon 8000 ember fordul meg egy nap, tehát elenyésző, 8000 széfet meg nem építhetünk, hiszen a szörnyen is néznek ki, meg óriási költség. Ezzel ez megoldódik, hiszen ezt a kártyát valaki vagy a nyakában hordja, vagy a belépórájára csatolja, és a befizetett pénzről nem vonunk le kezelési költséget, és 5 évig használható.
Feltöltőkártyaként működik gyakorlatilag.
Gyakorlatilag feltöltőkártya, így van, és így a fizetés is gyorsabb. A Paskálon vezettük be előző évben, az elején tényleg voltak feszültségek, hogy kevés volt a feltöltési pont, stb. Most már nagyobb élőszemélyzettel láttuk el a strandokat, automaták vannak, tehát én úgy gondolom, hogy biztos lesz az elején egy feszültség, főleg egy Palatinuszról nagy forgalma miatt, de úgy gondolom, hogy ez ki fog simulni, és mindenki belátja, hogy ez neki is érdeke. Ráadásul, hogy ezt bevezettük, ugye bankkártyával is lehet fizetni.
De ha azt ellopják, akkor bajba kerülünk megint.
Akkor bajba kerülünk, attól függ, milyen összeg van rajta természetesen. Meg a bankkártya nem biztos, hogy jót tesz a bankkártyának a termálvíz.
Hát igen, ott van rajta a chip, nincs igen, levédve, igen. Zárlatot kap.
Ez az általunk használt feltöltőkártya pedig termálvíz biztos, állja a termálvíznek, nagyon agresszív víz, ennek a hatását kivédi, és ezért is jó. És mióta ezt bevezetjük, azóta a vendéglátóipari egységek, akik nálunk pályázaton elnyert bérlemények, 100%-ban dolgozunk. Tehát magyarul együtt sírunk, együtt nevetünk a vendéglőssel. Magyarul, ő a bevételek egy bizonyos 100%-át fizeti nekünk bérletidíjként, tehát amikor a rossz az időjárás, kevesen vannak, akkor kevesebb bérletidíjat fizet nekünk, amikor jó az időjárás, többen vannak, pedig többet. Ez neki is jó, nekünk is jó.
Mi lesz a technikája? Mit tanácsol? Mennyi pénzt vigyünk magunkkal, amit aztán föltöltünk a kártyára? Egy-egy strandon nyilván nem ugyanannyit szoktunk költeni mindegyiken, mert ahol valami nagyon jó étel van, ott valószínűleg többet fogunk költeni.
Hát nézd, ha egyedül megy, akkor szerintem 5-10 ezer forint az biztos, hogy elég marad rajta, legközelebb ledolgozza. Ha többen mennek, mikor egy család megy gyerekekkel, akkor esetleg 30-40-50 ezeret is érdemes föltölteni. Nem vész el a pénz, ezt szeretném kihangsúlyozni. Nem vész el, és minél többet tölt fel a kártyára, annál kevesebbet kell töltési pontra menni, világos ez a fogyasztás.
Nem akarok a kártya technika részleteibe elveszni, de ha vala föltöltök rá 50-60 ezer forintot, mert nagyot akarok élni a strandon, akkor mennyire kell vigyáznom a kártyára? Magyarán más tudja a kártyámat használni, ha azt hagyom el?
Minden kártyának van egy azonosító száma. Ez most nem egy életszerű, amit most mondok. Ha valaki fölírja a kártya azonosító számát, és ezt jelzi, hogy ellopták, abban például le tudjuk tiltani. De ez azt kell, hogy felírja a kártya azonosító számát, hiszen mi nem kérjük el a kártyavásárlónak az adatait. Tehát és akkor nem tudjuk, hogy melyik kártyát kell, milyen számú kártyát kell letiltanunk. De még egyszer mondom, a kártya nyakban is viselhető, és az órára is csatolható. Ezek tényleg biztonságos.
Ne hagyjuk el a kártyánkat.
Ne hagyjuk el, ma elhagyjuk a kártyát, az a pénz, ami rajta van, az valóban elvész.
Hogyan állapítják meg a jegyárakat? Mi ennek a formulája?
Én próbálok önmagamnak dicsekedni azzal, hogy minden, most ha csak strandokkal, de akár a fürdőkről is beszélünk, minden egységünknek az árérték arája ugyanaz. Azonos, magyarul azonos. Ha csak a strandokat nézzük, van strandunk, például most nyáron a Csillaghegy 1000 forint lesz a belépőjegy. A legdrágább strandunk, a Palatinusz, az 3100 forint. És én azt mondom, a kettőnek az árérték aránya azonos. Egyértelmű számunkra, hogy egyre inkább Magyarországon is, ugyanúgy, mint Nyugat-Európában, az emberek elsősorban nem az árat nézik, hanem az árérték arányt. Magyarul mit kapok a pénzemért?
Jobb ételért többet szoktam fizetni.
Ugyanez. Igen, gyakorlatilag ugyanaz. Jobb étteremben, jobb ételért többet fizet. És én azt mondom, hogy a Palatinusznak, meg a Csillaghegynek az árérték aránya ugyanaz. Nem is az érzéseink szerint. Valahogy így, tehát leülünk és döntünk az árakról. Hadd mondjam, hogy ugye öt strand, illetve strand jellegű fürdőnk van. 3-ban 100 forintos emelés volt erre a nyárra, 2-ben 0 forintos emelés. Tehát én nem csak jó magam, az egész gyógyfürdő menedzsment azt az elvet vallja, hogy nekünk a bevételünket nem az áremelésből kell elérni, hanem a forgalom növekedésből. És ugye van egy optimum. Ha nem találom el az optimális árat, vagy az optimális árértékarányt, akkor kevesebben jönnek be, tehát csökken a bevételünk.
Mert azt mondják, hogy ez nekem nem éri meg.
Nem éri meg. Vagy nincs annyi pénzem, ha csak az árat nézi, vagy ha az árértékarányt, ez egy nagyon rossz árértékarányú fürdő, tehát nem fogok bemenni. Vagy egyszer bemegyek, és soha többet nem. És ma már a hír gyorsabban száll, mint korábban, az internet korábban, ami egy természetes dolog. Tehát nagyon kell vigyáznunk az ilyenekre. Tehát én azt mondom, hogy annyi áremelést csinálunk, csak amennyi szükséges. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy a kiadásaink közel 50%-át kitevő bérek 10-15%-kal emelkednek évente. És ha ezt levetítem, ugye a teljes kiadás az azt jelenti 5-6%, ennél kisebb mértékű az áremelkedésünk. Tehát magyarul forgalommal próbáljuk a bevételeinket növelni.
Hogyan alakultak a bérek, és ha ez egy ilyen nagy tétel a fürdők üzemeltetésében, és hogyan alakult a fürdők eredménye?
A bérrel kezdeném, tehát ugye a jelenlegi menedzsment, jó magamat is beleértve, 2010. októberre óta vagyunk a helyünkön. Ez ugye azt jelenti, hogy a 2011-es eredménytől már teljes egészében mi felelünk az ott végzett munkáig. Én azt tudom mondani, hogy a fizikai dolgozók bére 2011 és 2017 között, ez azt jelenti, hogy éves béreket levetítjük és összehasonlítjuk, 250%-kal megnőtt. Tehát 101 ezer forintról 250 ezer forintra emelkedett a bruttó átlag fizikai bér. Nálunk a legalacsonyabb bér a takarítóké, az is 220 ezer forint per hónap, és ezt a 220 ezer forint per hónapot, ezt 14 havi bér van nálunk általában, 14 és fél havi bér, ezt így fizetjük ki. Az igaz, hogy hétvégén is ugyanúgy kell jönni dolgozni.
Forgóba
dolgozni. Az ugyanúgy, tehát nálunk a hétvége meg a hétköznap ebből szempontból összefolyik. De én úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan alacsony bér. Tehát azt mondom, 250%-kal emelkedett. Ha még ezt hozzáadjuk, hogy 2018-ban, január 1-től átlagosan 15%-os béremelést adtunk a fizikai és az alkalmazotti dolgozóknak egyaránt. Tehát ez azt jelenti, hogy ha majd egy év múlva mondjuk itt leszek és rákérdez, akkor ennél sokkal magasabb számot fogok mondani.
Mert a bázis megnőtt.
Mert így van, tehát 11-hez képest a 18-ban nem 250% lesz, hanem 260-270%. Lépést kell tartanunk a béremelésekkel, hiszen a bér nálunk egy jelentős százalékot tesz ki, és több mint ezer állandó dolgozónk van. Ugye nyáron strandszezonban még több, de télen is 1010-1020 dolgozónk van, jelenleg a 11 fürdőhöz.
Ez már olyan minőségű bér, amivel lehet válogatni a jelentkezők közül?
Nem, ez még nem olyan. Ez még nem olyan minőségű bér. Közel vagyunk már ehhez, amit ön kérdezett, de még nem vagyunk ott. Én úgy gondolom, egy jövő évi béremeléssel el fogjuk érni azt a szintet, hogy válogathatunk. Azt viszont hozzátenném, hogy az ilyen válogatás megtörténik nálunk. Tehát én úgy értem, hogy nem válogatunk, hogy mindenkit előtte kvázi vizsgáz, például masszőröket vizsgáztak.
Tehát nyilván alkalmas vagy nem alkalmas, az két nagy kategória.
Így van. Tehát eleve csak alkalmasat veszünk föl, de nincs annyi alkalmas ember, mint amennyi kellene, és akkor inkább nem veszünk föl senkit, de nem veszünk föl, akit alkalmatlannak tartunk. Egy-egy dolgozónak a negatív hozzáállása annyi vendéget riaszt el, ami nekünk már nem éri meg, aki adott esetben sokkal több, mint annak a dolgozónak kifizetett bér, az a túlóra, amit az ő nem létező helyén beugró dolgozókra kifizetünk. Tehát bizonyos szintet el kell érni minden dolgozónak. Hogy mondjam, pénztárosoknál az angol nyelv az követelmény. A nemzetközi forgalmat lebonyolító fürdőkre, egy Széchenyi, Gellért, Rudas és nyáron a Palatinusra is. Követelmény. Kisebb fürdőkben ez nem követelmény. Az udvarias hozzáállás követelmény. Az próbáljuk megérteni a dolgozónk, hogy a vendégnek mindig igaza van, igazat kell adni, akkor is, ha a dolgozónak meggyőződés, hogy nincs igaza a vendégnek, amit nem szabad eltűrni, ha önérzetében sérti meg őt a vendég. Azt nem, de egyébként udvariasan el kell fogadni, amit a vendég mond.
Fürdőbe rendszeresen járó kollégám mondja, sok budapesti fürdőt jár végig, azt mondja, hogy ő úgy tapasztalja, hogy időnként és nyilvánvalóan, főleg a külföldi vendégek nem nagyon értik a fürdő kultúrát, hogy mit lehet, meg mit nem lehet egy fürdőben csinálni, és ebből szoktak viták lenni a fürdők személyzete meg a vendégek között. Ha mindig a vendégnek van igaza, akkor hogy lehet ezt valamilyen módon kisimítani?
Erre nagyon nehéz általánosan válaszolni, ez adott szituációtól függ. Más egy a fürdőkultúrája Oroszországba érkezett vendégnek, és más egy Németországból, ami a szauna használat. A németek eleve ruha nélkül, fürdőruha nélkül lepedővel használják a szaunákat. Az oroszok fürdőruhában használják a szaunákat.
Kinek van igaza?
Kinek
minden
van igaza?
Kettőnek igaza van.
Így van. Magyarországon érdekes a Duna választó vonal, tehát a Magyarországon keletre nézi meg a magyarországi fürdőket, ott például a szauna használat általában nagy többségében fürdőruhás. Ha a Dunától nyugatra nézi, ott fürdőruha nélküli általában a szauna használat lepedőben. Most itt van Budapest.
Pont középen.
Tehát próbálunk mindkét elvárásnak megfelelni. Magyarul vannak szaunáink, amik ruha nélküliek, és vannak, amik fürdőruhával használhatóak.
Az eredmények mutatotta a beszélgetésünk előtt egy grafikont, ahol a piros vonal a papír jobb felső sarkát kiütni készül éppen. Miből jön az eredmény?
Én azt tudom mondani, hogy ugye a jelenlegi menedzsment, ezt már mondtam, 2010 végén került ide a fürdővezetésének az élére. Amikor átvettük a gyógyfürdő vezetését, akkor mínusz 667 millió volt a fürdő eredménye, de visszatekintve, hogy a grafikon is 2004-től indul, végig ilyen mínusz 700, mínusz 1 milliárd, mínusz 700, mínusz 600, mínusz 780 millió. Azóta folyamatosan, és ha a grafikon nézzük, szépen egyenletesen emelkedik a cég bevétele, és a tavalyi árbevételből következő adózás előtti nyereség az 3,7 milliárd forint.
Nem lehet bérmegtakarításból, mert az ugye emelkedett. Nem lehet fejlesztés megtakarításból, mert az volt. Akkor miből lehet? Jegyáremelésből se lehet, mert az is 100 forintokkal ment föl.
Most éppen voltak ennél magasabbak is, de nem volt jellemző. Korábban is voltak jegyáremelések, sokkal durvábbak is, mint jelenleg. Hát ez egy jó kérdés. Én tényleg azt mondom, hogy minden menedzsment, ha egy cég élére, akár állami, akár magáncég, kineveznek egy új menedzsmentet, új vezetőt, az azt hiszi magáról, hogy sokkal szebb, okosabb, kedvesebb, mint az előző volt. Természetesen én is ezt hiszem magamról, és utódom is ezt fogja hinni magáról, és remélem neki is igaza lesz. De csak ezzel nem magyarázható. Hagyj mondjak valamit, de próbálok finoman fogalmazni. Az eredményességünknek egyik igazán döntő oka az, hogy a főpolgármester Talos István által irányított főváros nem vár el tőlünk olyan dolgokat, amit nem lenne szabad. Magyarul nem kapok megrendeléseket se a főpolgármestertől, se senkitől, hogy ezt vagy ezt a céget bízzam meg, ezt vagy ezt a céggel kössek meg ilyen és olyan üzletet.
Megtakarít ezen egy csomó pénzt?
Ez amit most mondtam, ez a mondat, ez milliárdokat jelent.
Azzal köt szerződést, akivel a legjobb meggyőződése szerint
szerződést
kell kötni?
Igen, és természetesen felelek mindenért. Tehát én beszélgettem mind a két elődömmel, főleg aki korábban volt a Horváth Gáborral, és akkor rákérdeztem valamire, azt mondta, hogy nem tudtam mit csinálni, ezt üzletet meg kellett kötnöm. Nekem ilyen nincs.
Már nem is próbálkoznak vele? Jó, Tarlós István nem próbálkozik vele.
Ez az, ami biztos. Nézze, próbálkozások persze, hogy vannak. De hát ez engem túlzottan nem érdekel. Ezeket úgy, hogy kis csokoládétolvajok mindig voltak és lesznek is, de ez túlzottan nem érdekel. De komoly próbálkozás nincs. De
ez magyarázza az eredményeket?
Ez is magyarázza. Van objektív oka is, ez pedig az, hogy a budapesti turizmus nagyon megnőtt 2010 óta. Viszont ez most már visszaható, hiszen a Budapestre jövő turisták több mint 60%-a ellátogat valamelyik budapesti fürdőbe. Erre elég precíz felméréseink vannak. Tehát ma már, ez azért mondom, hogy visszaható, mert ma már Budapest egyik, én szerintem a legfőbb, de turisztikai szakemberek azt mondják, ők is azt mondják, hogy az egyik hívószava Budapestnek a gyógyfürdők. Tehát az úgy is fordítom, hogy azért jön annyi turista Budapestre, mert gyógyfürdőbe is, vagy gyógyfürdőbe akar eljönni. Tehát ez már visszaható, de akkor is a turista forgalom nagyon megemelkedett 2010 óta. Ez is befolyásolja a jó eredményünket. És van még egy dolog, és én ezt nem viccnek szánom, hogy mi úgy tekintünk, mint menedzsment a fürdőre, mint a sajátunk lenne. Tehát próbáljuk tényleg a legjobbat kihozni belőle, és a számok azt igazolják, hogy eddig sikerült, én remélem ezután is még jó ideig fog sikerülni, de ez is benne van. Ez is benne van.
Honnan tudják, hogy a turista, aki bejön Budapestre, leszáll a repülőgéppel, beautózik ide, azt hogy kell elhozni a fürdőbe? Ki hozza el a fürdőbe? Olvasta a Lonely Planetet, és benne van? Nézte a televízióban valamilyen műsort, és onnan jön? Vagy már várják valakik?
A Lonely Planet is olvassa, meg elolvassa a fedélzeti újságát annak a légitársaságnak, amelyiknek a gépén utazik, és mondjuk benne vagyunk. Megérkezik Ferihegyre, és már ott találkozik a reklámunkkal, a vetített reklámunkkal. Kapcsolatban vagyunk olyan utazási irodákkal, utazás szervezőkkel, akik nagyon sok turistát hoznak be Budapestre. Már ők ajánlják nekik, hogy ki ne hagyják valamelyik budapesti fürdőt, és mondjuk ha idősebb, kicsit idősebb korosztály, akkor a Gellértet ajánlják neki, ha fiatalabbak, akkor a Széchenyit, ha nyári időszakban mondjuk strandot, akkor a Palatinus, stb. Tehát ez egy nagyon összetett feladat, és itt mindenkinek megvan a maga feladata. Itt most a kollégáimmal, az igazgatókról beszélek, ugye a marketingesnek mi a feladata, a pénzügyesnek, a műszakinak, az üzemeltetőnek, a humánpolitikusnak, tehát mindenkinek megvan a feladata, de az a lényeg, amit ön kérdett, hogy behozzuk őket. Kapcsolatban vagyunk olyan turista irodával, akik a valamilyen módon Budapestre érkező, bármilyen módon Budapestre érkező turistáknak szabadidős programot biztosít a szálloda portásokon keresztül, hiszen én is, ha elmegyek egy szállodába külföldre, sokszor a portás kérdezem meg, hogy mit ajánl, ha nem készültem föl mondjuk a városból. Kapcsolatban vagyunk azokkal, akik a ide érkező turistahajók vendégeinek csinálnak programot. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, és azért évente elég komoly összeget költünk marketingre, reklámra is.
Az eredményből, amit lehet, abból mennyit költenek fejlesztésre? Szóval van-e valami arány, amiről tudják, hogy ezt vissza kell forgatni, hogy a lendület maradjon?
Igen, én azt mondom, hogy ahhoz, hogy a cég fejlődjön, és a grafikonunk ilyen maradjon továbbra is, ugye nem titok, ebben az évben 4 milliárdos eredményt el akarunk érni, és el fogunk érni. Két dolog kell. Egyik a rendszeres és folyamatos béremelés, mert csak jól megfizetett dolgozó fog mosolyogni a vendégre, még a kekec vendégre is, jól megfizetett dolgozók kellene. A másik bázisunk pedig a folyamatos fejlesztés. Én ezt azért érzem nagyon jó dolognak, mert a fejlesztések, ugye kicsit messzebb kezdem. A fővárosi önkormányzatnak van egy kötelező feladat, amit a törvény előír neki. Temetőüzemeltetés, víz, csatorna, szemétszállítás, pargondozás, stb. És vannak minden önkormányzatnak önként vállalt feladatai. A fővárosi önkormányzatnak ilyen a budapesti gyógyfürdők. Ugye önként vállalt feladat, hogy fürdőszolgáltatás biztosítása. Azt akár az önök műsorában, akár bárhol lehet hallani, hogy ugye a BKV-val folyamatosan vannak különböző problémák, és ha megkérdezik, hogy mi hiányzik a BKV, az mindenki azt fogja mondani, hogy a pénz, hogy akár a mozgássérült liftekre, akár erre, akár...
Új buszokra.
Így van, azért mondom, én nem értek hozzá.
Főpolgármesterrel mindig megbeszéljük ezt.
Igen. Azért mondom, hogy én nem akarok ebbe belemenni. Akár árvízvédelem. Így van, is egy kötelezően vállalt feladat. Tehát pénz kell. És ugyanakkor, ha belegondol, nálunk pedig pénz termelődik. Tehát van egy olyan logika, hogy ilyenkor egy bármilyen önkormányzat elvonja tőlünk a pénzt, és azt a kötelező feladatára költi.
Ez nem érheti szó a ház elejét. Hát.
És így van, és nem is érheti szó a ház elejét, mert mi egy önként vállalt feladat vagyunk, nem kell minket fejleszteni, és akkor szépen rákölti a kötelező feladatára. Tarlós is már máshogy fogja föl, tehát a főpolgármester úr, ő azt mondja, hogy a budapesti fürdők jelentenek annyi vonzerőt a városnak, hogy folyamatosan kell őket fejleszteni, hogy ez a vonzerejük ne csorbuljon, sőt fényesedjen. Ez azt jelenti, hogy a nálunk termelt eredmény, hogy a tavalyi évre 3,7 milliárd forint, meg amit még gyakorlatilag nem pont fejlesztésre, ilyen karbantartásra, helyreállásra tudunk fordítani, az értékcsökkentési számunk az, az közel 1,5 milliárd forint. Ezt az összeget fejlesztésre tudjuk költeni. A fővárosi önkormányzat osztalék címén ebből elvisz 0,5 és 1 milliárd forintot. Én nem azt mondom, annyira örülök ennek, de én azt hiszem, ez természetes, hiszen így működik. És a többit pedig fejlesztésre költhetünk. És ezért jó, hogy a főpolgármester úr támogatja a fejlesztési programunkat, és ezért mehetünk tovább és tovább, és ezáltal tudjuk biztosítani a folyamatos fejlődést, ha jó a fejlesztés. Ha egy elrontott fejlesztést csinálunk, ahova a vendégek azt mondják, hogy Isten őrizz, hogy ide még egyszer beüljünk, akkor ez az egész megbicsaklik.
De bocsánat, milyen egy elrontott fejlesztés? Szúr a medence alja? Vagy miért erre lehet rontani egy fürdőbe?
Nagyon sok minden. Olyan medenciket építünk, amit az emberek nem szeretnek, például. Nem rakunk bele annyi élményelemet, mint amit szeretnek. Nem olyan szaunákat rakunk be. Nincs benne újdonság. Tehát ha most megnézzük az előző évek fejlesztéseit, mindenütt volt valami novum, valami truváj, egy érdekesség, ami behozza az embereket. Én azt érzem például Magyarországon is a magyarországi termálfürdők legfőbb gondjának, hogy rengeteg egyenfürdő van. Bemegyek egy fürdőbe, és két napban bemegyek egy másikba, és egy hét múlva nem tudom, hogy melyikben mit láttam. Nincsenek nem egyéniség a fürdők, nincsenek pozicionálva, nincsenek tematizálva.
De mihez lehet a vízhez pozicionálni? Nem. Hát víz.
Nem. Mondok egy apró példát. 2010 előtt a budapesti gyógyfürdőknek nem volt olyan fürdője, ahol télen ön kisgyermekkel elmehetett. Tematizálásról beszélek. Most már van kettő is. Palatinus is, Paskál is ilyen. Direkt gyermekmedencéket építünk. Ahhoz olyan pihenőket kialakítani, ahol a szülő pihenni tud. Közel legyen a büfé, hogy a gyerek is elérje például. Ez 2015 nem volt ilyen. Ez egy felnőtteknek épült, csak kizárólag felnőtteknek épült egységek voltak. Nyári strandok voltak ilyenek valóban. De állandó fürdők nem. Most már kettő is ilyen van, és most nyáron befejezzük a Csillaghegyi fürdőt. Ott is egy 500 négyzetméteres csak gyermekrész lesz. Tehát egy apró példa, nagyon ilyen dolog van. Tehát el kell találni az ott lakó embereknek az igényeit. Mikor megterveznek tehát egy tervező letesz egy koncepciót egy fürdőre, mi azt szétszedjük, őszintén mondom, szétszedjük. Előtte bemérjük az ottani lakosságot. 1000 méteres körzetben kik laknak. 1000 méter az a körzet, ahol gyalog is elmegyek. Nem ülök autóba, nem ülök BKV-ra. Elmegyek oda, és megtudom, és meglátogatom a fürdőt. Megnézzük ezeket, megnézzük az összetételét, hányan laknak ott, hány gyermek van, milyen anyagi körülmények között élnek. Távolabbra tekintünk, megnézzük a közeli fürdőnek a hatását, és ebből kitaláljuk mi, hogy milyen medencéket építsünk, milyen szaunákat építsünk.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Szőke László, a Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT vezérigazgatója, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is megnézhetik.